Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint jól telt a kórházban lévő Ferenc pápa elmúlt éjszakája, és már felkelt reggelizni. A tegnap kiadott közlemény szerint állapota enyhén javul. Adta hírül a vatikáni média február 21-én 8 óra 15 perckor. A február 14-e óta a római Augustini Gemelli klinikán kezelt szentatya egészségével kapcsolatban. Az éjszaka jól telt, ma reggel Ferenc pápa felkelt és megreggelizett. Ez az a rövid tájékoztatás, amit február 21-én a Szentszéki Sajtóközpont közölt. Február 20-án azt közölték, hogy Ferenc pápa egészségi állapota enyhén javul, nincs láza és stabilak a vérkeringési paraméterei. Az információk szerint a szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van, továbbra is önállóan lélegzik és a szíve is jól bírja, olvasható a Szentszéki Sajtóközpont által közölt közleményekben. Orbán Viktor a szokásokhoz híven a mai péntek reggelét is a Kossuth Rádióban kezdte. Azt látja, a tavalyi évben nagyon óvatos volt mindenki, idén bátrabbak valamivel, miközben a kormánynak szállítania kell az eredményeket a gazdaságot tekintve. Szerinte létre kell hozni egy önvédelmi rendszert, amely garanciákat ad a nemzetközi manipulációs technikák ellen. Az uniós befolyásolási technikákról szólva elmondta, az arcátlanságnak nincs határa. A szombati évértékelőn az önvédelem mechanizmusának részleteiről is beszél majd a miniszterelnök. Orbán Viktort elsőként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kérdezték, úgy fogalmazott, mi a békére tettük fel a lapot a demokrata kormányzat bukására, ha nem így lett volna, bajban lettünk volna, jegyezte meg. Békeköltségvetést vagy háborús költségvetést kellett csinálnunk. Nem azt mondom, hogy szerencsénk volt, hanem hogy jól láttuk előre a folyamatokat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az óvatosság jó tanácsadó, ugyanakkor a túlzott óvatosság sem jó. A legjobb rábízni ilyenkor az emberekre a döntést. Vannak szándékaink, terveink, vannak programjaink, aztán, hogy az emberek részt vesznek-e bennük, azt rájuk kell bízni, fejtette ki. Az ügyvédek a jogállamiság garanciái, a jogrend nélkülözhetetlen őrei, mondta Sulyog Tamás államfő a Budapesti Ügyvédi Kamara megalapításának 150. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az államfő kiemelte, az ügyvédek közreműködésével lesz valóság a törvény előtti egyenlőség, a védelemhez való jog, az ártatlanság vélelme. Sulyog Tamás elmondta, az ügyvédi hivatást, amelyet több mint két évtizedig maga is gyakorolt, szakmailag a legösszetettebb és egzisztenciálisan a legfelelősségteljesebb jogi foglalkozásnak tartja. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját február 25-én tartjuk. Ehhez kapcsolódva már elkezdődnek a különböző programok, rendhagyó történelem órák. Dunaszerdahelyen a Pázmaneum társulás szervezésében rendhagyó történelem órára kerül sor február 21-én. Szovjet terror Magyarországon 1944-45-ben ezzel a címmel Farkas Sebestyén Lőrinc történész a Terrorháza Múzeumból tart előadást a középiskolásoknak. A megjelenteket Karaffa Attila Dunaszerdahely város alpolgármestere köszönti. A történelem óra végén gyertyagyújtás lesz a városháza mellett található a diktatúrák áldozatainak emlékművénél. A Kijevet és az európaiakat is magában foglaló tartós és szilárd békét szorgalmazott a francia elnök, miután újabb nemzetközi tárgyalásokat folytatott Ukrajnáról. Emmanuel Macron több uniós vezetővel, valamint kanadai, izlandi és norvég hivatali partnereivel egyeztetett. Lehetségesnek tartja a kereskedelmi megállapodást Kínával az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a cél egy átfogó egyesség, amely mindkét fél számára előnyös lenne. Az ázsiai piacok pozitívan reagáltak a nyilatkozatra, és a kínai yuan is erősödött a hírre. Februárban is 480 milliárd forint kamatot fizet ki az állam a lakossági állampapírok után, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint töretlen a bizalom, így a kamatok kétharmadát visszaforgatják más típusú állampapírokba. Végül a szombati időjárásról. Nagyrészt derült idő lesz. Az északkeleti-keleti tájakon fátyolfelhős idő várható, csapadék azonban nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 4 és 10 fok között várható. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Debrecenbe látogatunk, ahol egy környezetvédelmi konferencián professzor dr. Szűcs István, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára az európai zöld megállapodás részleteit ismertette. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Mielőtt belekezdenék ebbe az előadásba, egy kérdést szeretnék feltenni. Nagyon sokat hallani, ugye fiatalok elég szép számba vagytok itt, hogy kinek van olyan ismerőse, aki klímaszorongással küzd, illetve ki az, aki hallott már valakiről, konkrét szeméről, aki klímaszorongással küzd, illetve klímaszorongásból fakadó depresszióra hajlamos, vagy ilyen depressziós tünetei voltak. Kérem, tegye már fel a kezét, akinek van ilyen ismerőse, van ilyen az ismerettségi körébe. Akkor megpróbálok számolni eddig. 1, 2 hátul. Na hát körülbelül valami hasonló az arány a politikusok között is. Körülbelül ugyanilyen. Ugye nagyon-nagyon nagy probléma ma Magyarországon, illetve pontosabban rosszul fogalmaztam. Az egész világon, beleértve az Európai Uniót is, és természetesen az egyes tagállamok politikusait is, hogy legtöbbször csak politikai tőkét szeretnének kovácsolni ebből az egészből, és azt lehet látni, hogy sem a nagyvállalati vezetők legtöbbször, nagyon sok esetben, se a politikusok, se a kormányzati szférában dolgozó szakpolitikusok nagyon sokszor igaziból nem veszik komolyan. Ez nem azt jelenti, hogy ez helyes, csak azt szeretném jelezni, hogy sajnos ez viszonylag gyakori. Na most, hogyha mivel is fog foglalkozni ez az előadás, hát először ugye az európai zöld megállapodásról szeretnék egy pár szót szólni, amely európai zöld megállapodás célkitűzéseit gyakorlatilag senki nem vitatja a tagállamok között. A végrehajtással kapcsolatban azért már vannak fenntartások. Ugye ez körülbelül egy 5 éves megállapodásról beszélünk, jóformán majdnem pontosan 5 éves, ugyanis 2019. december 11-én mutatták be azt a koncepciót, amely koncepció egyébként Ursula von der Leyen nevéhez kötődik, tehát teljes mértékben az ő nevéhez kötik most már, és hát valószínűleg a történelembe is így fog bevonulni, amelynek célja a klímasemlegesség elérése 2050-re, vagyis hát az üvegházhatású gázkibocsátás mértékének a nettó nullára csökkentése az EU-ban. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy nem csak a széndioxidról van szó, természetesen ide tartozik még a metán kibocsátás is, ami viszont például a mezőgazdaságban viszonylag magas. Ugye ez az európai zöld megállapodás, ez a Green Deal egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amely a pénzügyi piacok szabályozására, az energiaellátás, a közlekedés, a kereskedelem, az ipar, valamint a mezőgazdaság és erdőgazdaság területén fog megfogalmazni bizonyos elveket, bizonyos intézkedéseket. Mindegyik teljesen egyértelmű, ugye? Energiaellátás, közlekedés, mezőgazdaság, ipar, stb. Kereskedelem. De ott van látszólag ott van egy kakukk tojás, a pénzügyi piacoknak a szabályozása, a zöld pénzügyek. Hogyan is lehet ezt értelmezni? Miért van erre szükség? Egyáltalán ez mit keres itt ezen a területen? Mert közvetlenül az ő ökológiai lábnyoma közvetlenül egészen alacsony. De ami nagyon-nagyon fontos, hogy közvetve igen, mert a modern piacgazdaságok motorja, azt lehet mondani, az tulajdonképpen a pénzügyi piacokhoz kapcsolódik, illetve a finanszírozáshoz kapcsolódik, és hogyha a finanszírozás oldalról, tehát a gazdaság motorja oldaláról tudjuk kényszeríteni, és kényszerítő erővel tudunk fellépni, hogy fogadják el azokat a célkitűzéseket, intézkedéseket, amely majd egyébként az ambiciózus célokat fogják szolgálni, akkor természetesen már értjük ennek a szerepét. Egy nagyon-nagyon fontos szabályozó szerepe lesz egyébként a pénzügyi területnek. Ugye az Európai Zöld Megállapodás céljainak a megvalósítása érdekében az Európai Bizottság ugye az összes szakpolitikai területen javasol intézkedéseket, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy minden ágazattól egy egységes fellépést követel, és az összes Európai Unió szakpolitikai területét integrálja, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy talán az energiaszektortól fog a legkomolyabb elvárásokat, vagy energiaszektor irányába fogalmazza meg a legkomolyabb elvárásokat, és a legnagyobb erőfeszítéseket majd az energiaszektornak kell tenni, de természetesen a közös agrárpolitika, a közös halászati politika is természetesen részét képezi. Tehát összességében ez a Green Deal olyan intézkedéseket tartalmaz, mint környezetbarát technológiákba való befektetés, innováció támogatása, tisztább közlekedési formák fejlesztésének segítése, az energiaszektor széndioxid mentesítése, vagy esetleg az épületek, az épületállomány energiahatékonyabbá tétele. Na most milyen konkrét célokat fogalmaztak meg az Európai Zöld Megállapodással kapcsolatosan? Mielőtt belekezdek a célokba, ugye, hogy az Európai Unióban az UHG, tehát az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel 75%-áért egyébként az energiaszektor felel, de az energiaszektorban nem csak az energiatermelés, hanem a felhasználást is természetesen beleértjük. Na most az első ilyen célkitűzés az EU 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlatvédelmi törekvéseinek a fokozása. 2030-ra 55%-ot kell, hogy elérjünk, és hát 20-50-re kellene a karbonsemlegességet elérni. Ami karbonsemlegesség ugye az alapvetően azt jelenteni, ez nem azt jelenti, hogy nincsen széndioxid kibocsátás, ez abszolút nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a széndioxid megkötés és a kibocsátás az egyenlegben van, tehát gyakorlatilag ennek zéró lesz ennek a bizonyos egyenlege. Illetve az ipar mozgósítása a környezetbarát és körforgásos gazdaság érdekében, fenntartható és intelligens mobilitásra való átállás felgyorsítása, ami nem egyenlő az elektromos autózással, tiszta, megfizethető és biztonságos energiaellátás, talán ez lesz a legnehezebben megvalósítható célkitűzés, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség megóvása és helyreállítása, ez már erőteljesen érinti az agráriumot, energia és erőforrás hatékony építés és korszerűsítés, ennek is megvan egyébként az agráros vonatkozása, különösen az állati termék előállításban, szennyezőanyagmentességi célkitűzés, a toxikus anyagoktól mentes környezetért, úgy szintén itt elsősorban a növényvédőszerek felhasználására, műtrágyák felhasználására kell gondolni, illetve a legutolsó, ugye a termelőtől a fogyasztóig, méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszer vagy rendszereknek a kialakítása. Tulajdonképpen ezek az 5 évvel ezelőtt született európai zöld megállapodásnak a legfontosabb célkitűzései. Ugye, ahogy mondtam, hogy von der Leyen nevéhez kötődik, ez most már abszolút őhozzá fogják kötni, és ez így fog bemenni a történelembe, mint hogy a 92-es megsári KEP reformok is hozzá egy személyhez kötődtek. Na most mi a stratégiának a mezőgazdaságot érintő célja? Ugye a stratégia keretet biztosít egy sor olyan jogszabályhoz, amelyeket a bizottság külön javaslatként dolgoz ki. Például az EU vegyi növényvédőszerekre vonatkozó jogszabályainak a felülvizsgálata, az állatok jólétét érintő új szabályok, az élelmiszerek pazarlására, hamisítására, címkézésére vonatkozó javaslatok, valamint egy átfogó mezőgazdaságot érintő reform. Talán annyit hozzátennék, hogy azért, hogy fogalmazzak, nagyon buta és együgyű módon próbálták ezt megvalósítani. Például a növényvédőszer felhasználás esetében, ugye célkitűzés volt uniós szinten, hogy 50%-kal ezt szeretnék mérsékelni. Ezt egyébként kvázi elszabotálta az egész Európai Uniós közösség, és ezt el is törölték, és egy egyszeri buta vezető ezt hogy próbálná megoldani? Hát, hogyha egy vállalaton belül vagyunk, akkor azt mondanánk, hogyha összességében 50%-ot kell megspórolni, akkor minden szervezeti egység spórolja meg 50%-ot, és akkor összejött az 50%. Na most ezzel ez volt a probléma is a műtrágya használat csökkentésével, hogy ugyanilyen egyszeri vezetőfejjel gondolkoztak bizonyos uniós szakpolitikusok, és azt mondták, hogy akkor minden ország 50%-kal csökkentse. Csak könyörgöm. Nem ugyanaz Hollandiába csökkenteni 50%-ot, vagy Finnországban csökkenteni 50%-ot, vagy Magyarországon, vagy Görögországban. Tehát teljesen más léptékekről beszélünk. Arról nem is beszélve, ugye, hogy például Benelux államok egy része azért a nitrát direktívát azért egy kicsit elszabotálja, hogy nagyon finoman próbáljak fogalmazni. Na most a kihívások, ugye? minden fronton cselekvést igényelne, ugye az épületeinket kellene energetikailag hatékonyabbá tenni, közlekedési eszközeinket kellene környezetbarátabbá alakítani, meg kell reformálni az élelmiszertermelésünket is, és melynek során el kell hagynunk a levegőre, talajra, vízre, és a vadon élő állatokra, illetve növényekre is káros növényvédőszerek, műtrágyák mértéktelen használatát. Ugye nagyon szép a megfogalmazás, csak ez egy nagyon általános megfogalmazás, mert a mértéktelen szón van a hangsúly, amit szeretnék kiemelni, és azt konkrétan 50%-ban próbálták meghatározni. Mivel ugye a természetes, úgymond szén megkötőink, szén elnyelőink, amilyenek az erdők is rohamosan fogyatkoznak, ugye meg kell fordítani ezt a folyamatot, Debrecen városát is ki tudnám emelni, ugye ültessünk 10 000 fát Debrecenbe programot, ami folytatódni fog, nagyon sok város egyébként erre rácsatlakozott, de majd beszélni fogok arról, hogy erre az adott vállalkozásoknak is lehetőségük van rácsatlakozni. A beruházásoknak egyre inkább elő kell segíteniük a fenntartható és klímabarát projektek a fejlődését, illetve hát az áruk előállítási módjának alkalmazkodni kell a körkörös gazdaság modelljéhez, ahol például textileket, építőanyagokat, elektronikát újrahasznosítják, vagy újra felhasználják az elsődleges nyersanyagok felhasználásának csökkentése érdekében. Egy szép mondat. Bejött egy új fogalom, amivel eddig nem találkoztunk, ez a körforgásos gazdasági modell, és majd egy későbbiek még picit beszélek róla, hogy hogyan is kellene ezt értelmezni. Ugye a megállapodáshoz kapcsolódóan, ugye emlékezzünk, 2019. decemberében fogadták el, már 2020. januárjában, meg márciusában, ezek látjátok a dátumokat, mind 2020-as dátum, megjelentek bizonyos bizottsági javaslatok, hát az egyik ilyen a fenntartható Európa beruházási terv, ugye mindenképpen beruházásokra van szükség, hogy a célkitűzéseket meg tudjuk valósítani. Van egy méltányos átállási mechanizmus, amire egyébként forint, majd 100 milliárd eurót különítenek el az Európai Unióban. Ugye egyik tagállam sem maradjon ki a fejlődés folyamatából, egy méltányos átállás legyen ezzel kapcsolatosan. Megalkották az Európai Klímarendeletet, amit egy év múlva már felül is bíráltak. Egy új európai iparstratégiát készítettek, egy körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet, ami nagyon fontos, és ez minden ágazatot kell, hogy érintsen. A termelőtől a fogyasztóig stratégiát összerakták, illetve a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség helyreállítására irányuló stratégiát rakták össze, és hát tulajdonképpen itt is nagyon ambiciózusak az elvárások, mert én nem hiszem azt, hogy valódi biogazdasági terület növekedés ténylegesen el fogunk tudni érni, mármint azokat a célkitűzéseket, amiket meghatároztak. De most milyen ennek a pénzügyi háttere, ennek a megvalósítása, ugye? Mert annak idején, ha emlékeztek, Monte Cuccoli is azt mondta, hogy mi kell a háborúhoz, mert ez egyben egy háború, ez egy gazdasági háború is egyébként. A gazdasági szereplők, a társadalom és a gazdasági szereplők háborúznak. Ugye azt mondta, hogy pénz, pénz és még több pénz. Na most egy ilyen végrehajtásához is pénz kell, és a 2021-2030-as időszakban láthatjuk, mint egy 1000 milliárd eurós költségvetést próbálnak meg majd, nem is azt mondom, hogy elkülöníteni, gyakorlatilag idézőjelben összeszedni. Miért is mondom? Mert ebből lesz egy 503 milliárd euró, ami az uniós költségvetésből jön, ehhez kötelezően lesz várhatóan egy 114 milliárdos nemzeti társfinanszírozás, amihez közvetlenül fog kapcsolódni. Lesz egy méltányos átállás támogató alap, amiről beszéltem, hogy egy ilyen 100 milliárd eurós nagyságrendű, és lesz egy 279 milliárd, ami magán- és közberuházásokhoz fog kapcsolódni, és hát nem uniós költségvetésből, az innovációs és modernizációs alapból még egy 25 milliárd eurót várnak. A lényeg, amit jegyezzünk meg, hogy a 2021-2030-as időszakra mintegy 1000 milliárd euró az, ami rendelkezésre áll ennek a megvalósítására. Na most milyen globális kihívások vannak? 20-50-re várhatóan az élelmiszer esetében 70%-kal fog nőni a kereslet, mintegy 100%-kal fog növekedni az édesvíz, ugye nincsen odaírva, de ez természetesen az édesvizet fogja jelenteni, mintegy 70%-kal fog növekedni az energia iránti kereslet, és az urbanizáció, a lakosság 70%-a várhatóan városokban fog lakni. Ugye a népességet úgy becsülik, a népesség növekedésnek az ütemét, hogy 20-50-re mintegy 9 milliárd lakója lesz egyébként a Földnek, ami egy kicsit azért is olyan elkeserítő, vagy belegondolok abba, hogy amikor én általános iskolás voltam, én még 2,7 milliárd főt tanultam, hogy hát ez a Földnek a lakossága. Na most eljutottunk egy másik területhez, ugye? Beszéltünk már európai zöld megállapodásról, beszéltünk már arról, hogy körforgásos gazdasági modell, beszéltünk célkitűzésekről. Ugye az ENSZ-nek vannak fenntartható fejlődési céljai. 17 célt fogalmaznak meg, de a lényeg a részletekben bújik meg, és mintegy 169 alcélt fogalmaztak meg ezzel kapcsolatosan. Na most nyilván ezek az SDG célok, ez a Sustainable Development Goals-nak a rövidítése, ez cselekvésre szólítja fel mind a fejlődő, mind a fejlett országokat, és hát nagyon-nagyon fontos, hogy mindezt úgy kellene megvalósítani, hogy közben a környezetvédelemre is koncentráljunk, és feleljünk meg a fenntarthatósági kritériumoknak. Na most itt jön be az a már elcsépelt mondás, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk globálisan. És itt ez azért is fontos, mert hogyha globálisan elhatároztuk és elfogadtuk ezeket a célkitűzéseket, jelzem, hogy 100%-ban elfogadták ezeket a célkitűzéseket az ENSZ tagországai, akkor ezt le kell bontani nemzetgazdasági szintre, nemzeti szintre, vagy pontosabban szupranacionális szintre, mint az Európai Unió, és bizonyos elemeket át is vett egyébként az Európai Zöld Megállapodás. Le kell bontani vállalati szintre, és utána természetesen ezt le lehet bontani egy háztartás szintjére, az egyén szintjére is. És hogyha mindjárt eljutunk oda a következő területhez, az ESG-hez, az ESG-nél is tulajdonképpen szinte nincsen másról szó, mint ezeknek a célkitűzéseknek vállalati szinten történő megvalósítása, megvalósíthatósága. Mi is az ESG? Ugye egy mozaik szó, az environment, környezet, illetve a social, társadalmi és a governance irányítást jelenteni, de gyakorlatilag, ha ezeket megnézzük, mind a környezeti, mind a társadalmi, mind az irányítással kapcsolatos elveket, amiket vállalati szinten kéne megvalósítani, azok egy az egybe kapcsolódnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz. És egy picit ezt át is lépem, és amiről még szeretnék beszélni, ez a körforgásos gazdasági modell, amit ugye minden területen meg kéne valósítani, ugyanúgy az élelmiszergazdaságban is, ami nagyon-nagyon fontos, hogy újra kellene használni a hulladékokat, és van még egy nagyon fontos eleme a lineáris gazdálkodási modellhez kapcsolódóan, hogyha Keynesi gazdaságpolitikát tanultatok, akkor tudjátok, hogy minél gyorsabban használódjon egy termék, és majd a gazdaságot azt fogja pörgetni, hogyha mindig elhasználódik, újra termeljük, és minél inkább bővül a fogyasztás bővülésre épített a klasszikus kapitalizmusi modell, és hát próbáljuk ezt valahogy visszafogni, tehát meghosszabbítani a termékeknek az élettartamát, minél többször megjavítani, kötelezni a gyártókat arra, hogy olyan alkatrészeket építsenek be, ami egyébként megjavítható, tehát a megjavíthatóságra, és a hulladékra úgy tekintsünk, hogy egy másik ágazat, egy másik vállalkozásnak az esetleg egy inputja lehet, tehát mint erőforrásra, mint nyersanyagra tekintsünk a hulladékra, tehát a felújítás, a hulladék újrahasznosítása, az eszközök hosszabb élettartamának a tervezése, az gyakorlatilag ide tartozik, illetve az élettartamának a meghosszabbítása egy az egybe ide fog tartozni. És hát ugye összességében láthatjuk, hogy az ESG is, és az SDG célok is, a körforgásos gazdaság is egy az egybe kéz a kézben járnak, és tulajdonképpen mikor az ESG-ről beszélünk, az ESG-nek a megvalósításáról, hogy most először csak a nagyvállalati szférának kell megcsinálni, tulajdonképpen arról van szó, hogy azokat a globális célkitűzéseket hogyan tudjuk idézőjelben apró pénzre váltani, a napi működésbe beépíteni ezeket az intézkedéseket, hogy megfeleljünk azoknak a célkitűzéseknek, amiket egyébként meghatároztak. És végezetül annyit szeretnék összefoglalni, és nem megyek végig ezeken a feladatokon elolvasható, hogy hát hogyan ide a tudomány, ugye? Itt egy agrárközgazdasági bizottságról beszélünk. Hát úgy jön ide a tudomány, hogy az Európai Unió is, és a világvezető is az ENSZ-be nagyon elegánsan átlépték azt a területet, hogy ennek egy tudományos igényességű nyomon követéséről lenne szó, erre lenne szükség. Megvannak azok a kötelező indikátormutatók, amiket mérni kell, de az indikátormutatók felének nincsen egységes, jól kidolgozott, tudományosan alátámasztott módszertana. Nagyon sokszor, hogyha ugyanazt próbáljuk meg kiszámolni, egy egyszerű széndioxid lábnyom kalkulációról van szó, három módszerrel akár 100%-ban eltérő eredményeket is adhat. Tehát itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezen célok megvalósításához kapcsolódó intézkedések végrehajtásának a tudományos nyomon követésére nagyon nagy szükség lenne, és hát nyilván ennek a szakbizottságnak, ahol most itt vagyunk, elsősorban az agrár élelmiszeripari területen hívnám fel a figyelmét, hogy ilyen típusú kutatásokra, ilyen típusú kutatási együttműködésekre mindenképpen szükség lenne, és bízunk benne, hogy a jövőben erre források is rendelkezésünkre fognak állni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben professzor dr. Szűcs István, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára az európai zöld megállapodás részleteit ismertettem. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Az erdőfohásza.
Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Paulovics Zsoltot, a mikrofonnál Tigovics Ernő, és téged most, mint túravezetőt mutatlak be, a Kárpát Egyesület Eger, vagy részben a Kárpát Egyesület Eger túravezetőjét is. A tegnapi napon indult egy túra, mozgalom, mondhatjuk így, amely megcélozta, hogy megmássza a magyar középhegységek legmagasabb pontjait. Tegnap a Cserhát legmagasabb pontját hódítottuk meg, ez volt a Karancs, és majd jön utána sorban a többi. Mi volt az, ami kiváltotta azt, hogy megismertesd azokkal, akik veled tartanak ezeket a helyeket?
Hát az volt főleg a kiváltó, hogy sokat túrázunk, ugye, de főleg itt a Bükkben, a Mátrába, és bármilyen útvonalon indulunk jobbról, balról, keletről, északról, nyugatról, azért azokat a pontokat, a jelentősebb ismert pontokat mindig érintjük. Én úgy hallottam beszélgetések során, ugye a túra közben, hát ezért már mindenki nem úgy unja, mert szereti, meg imádják a Bükköt, meg a Mátrát, de azért egy kis újdonságra is vágytok. Én úgy hallottam ki a szavaikból, és innen jött az ötlet, hogy akkor látogassunk el másik hegységeinkbe is, és akkor így kigondoltam, hogy akkor legyen először a közelebbi részen lévő hegységek, a északi középhegység, és azoknak a legmagasabb pontjait. Megmásszuk, és akkor ezután majd jön a dunántúli középhegység.
Ez hány éves túra terv?
Meg lehetne csinálni gyorsan, de hát idő véget, meg hát mindenkinek idő az idő. Úgy terveztem, hogy hát ebbe az évben az északi középhegység, és akkor a következő év meg a dunántúli középhegység.
Az a helyzet, hogy az idő, amit jósoltak, az hidegnek ígérkezett, és hideg is volt. De mégis sokan vágtunk neki.
Hát 20,
a Karancsnak.
24-25-en voltunk, azt hiszem.
És az a helyzet, hogy nem csak a természeti szépségeket látjuk, bár ilyenkor talán a természeti szépségek téren egy kicsit háttérbe szorulnak, mert nem olyan szép az erdő.
Hát szerintem nem.
Nem?
Nem, hát miért? Az én véleményem szerint télen talán egy kicsit szebb is, ha van hó.
Ha van hó, de volt köd, és nem láttuk sokat a kirátóból sem.
Nem volt olyan nagy köd. Kicsit homályos volt, obályos. De a túlának végül is nem is az a lényege, hogy mindig mindent lássuk, hanem a mozgás.
A társaság is, szerintem, hogy összeverődnek a jó emberek, és azért egy kis kultúra is mindig belecsúrran cseppen, mert meglátogattunk olyan helyeket is, amelyek nem természeti látványosságok.
Igen, igen, én úgy szeretem, hogyha a hegy mellett van egy kicsi kulturáliskodás is, tehát hegy mellé legyen egy kis városrész, vagy egy kis kápolna, amit tegnap néztünk, vagy olyan dolog, ami nem biztos, hogy a természettel kapcsolódik, de ott van a természetbe, ugyanis a tegnapi kápolna is ugye ott volt
a
természetbe, meg sok ilyen van, és akkor összemosni, összevegyíteni a kettőt, és akkor az egy teljes élményt.
Igen, és a vár is ott volt, Salgóvár, lehet, hogy magamtól soha nem keresem föl.
Hát végülis az is ott van a hegyen, a természetben, és azért jobban, szorosabban kapcsolódik hozzá, mint egy kisebb múzeum, vagy egy kisebb olyan látványosság, ami mondjuk nem úgy a hegycsúcson van.
És hogy látod, hogy a kék túra most, hogy fellendülőben van, vagy volt, adott valamit ahhoz, hogy könnyebb legyen túrázni? Értem ez alatt a szállás lehetőségeket, a kiépítettséget.
Feltétlen. Szerintem most így sokkal több ember is vág neki, hogy az infrastruktúra ki van építve. Több helyen van szállás, sokkal több a lehetőség erre, és így szerintem megsokszorozódott a túrázók száma ezen a kék túra útvonalon. Nagyon sok ismerősöm csinálja. Bár én inkább a sátrazást szeretem, tehát az én és a közvetlen környezetem, aki jár túrázni, az nem azért vág neki, hogy már most van szálláshely, mert eddig is, amit csináltunk, azt inkább sátorozással vittük véghez, de nyilván a nagyobb tömeg az egy kicsit kényelmesebb, és nem olyan nomád körülményeket szereti, és ezért fontos, hogy infrastruktúra kialakult most a kék túraútvonalon, és így több embernek van lehetősége, hogy végigmenjen. Aki nem is szeret annyira kilépni a komfortzónájából, azoknak is van rá több lehetőség, ugye? Mert nem mindenki szereti a hidegbe a sátrazást, de még nyáron sem mindig mennek ki. De így, hogy vannak szállás lehetőségek, éttermek, presszók, nagyon sok lehetőség van, és így sokkal, de sokkal több ember vág neki.
Az elején említetted, hogy ha valaki eleget túrázik, akkor kicsi lesz neki a szűkebb környezete, és ki kell, hogy táruljon a nagyobb világ. Te pont ilyen vagy, akinek kitárul a nagyobb világ, vagy kitárult, és próbálod kitárni másoknak is. Gondolok itt a külföldi túravezetésekre. Mi volt az első külföldi túrád, amin részt vettél? Még nem mint vezető, hanem mint egyszerű résztvevő.
Hát nyilván a lehetőség adott volt azért annak idején, ugye a múlt rendszerben nem lehetett menni nyugatra, tehát csak itt a szocialista országok körébe, és hát nyilván akkor a lehetőség itt, ami adott rögtön a tátra volt. Hát nyilván én lépcsőfokóként mentem, kezdtem a Bükkel, utána itt a környező hegységekbe, aztán utána jött a Tátra természetesen, és az volt az első nagy, mint szerintem nagyon sokunknak, akik ebbe a rendszerbe éltek, mert máshova nem nagyon mehettünk. Aztán nyilván 89 után kinyílt a lehetőség, és akkor mentem először 89-be Svájcba, egy nagy 3000-esre, és a számistátom alatt. És annyira beleszerettem ebbe a világba, hogy akkor megfogadtam, hogy ezentúl én mindig, de minden évben visszamegyek oda, és egyre magasabbra fogok menni.
És hol van az a pont, akár méterben kifejezve is, amikor elválik egymástól az egyszerű túrázó, meg a magas hegyi túrázó?
Tehát mindenféle szempontból a 3000 méter már egy szint, az első szint, ahol már azért komolyan meg lehet érezni a magasságot. De még az se olyan feltétlenül válassz el még a kettő egymást, hanem inkább azt mondom, hogy amikor már gleccser, hó és mindenféle más viszonyok vannak, na onnan kezdődik inkább a magas hegyi túrázás, ahol már kell technikai felszerelés, kötél, hágóvas, jégcsákány. Amikor már kellenek a technikai eszközök, na akkor ott válik ketté a határ, és akkor már több tapasztalat, szükség, tanulás kell ehhez.
Tehát akkor ez már nem is túrázó, hanem hegymászó?
Ott is van egy lépcső, amikor már a magashegyi túrázás már hegymászásba megy át, de túrázó is lehet persze, magashegyi túrázó, ahol lehet, hogy technikai felszerelést használsz, de könnyedebben megközelíthető hegycsúcsok vannak. Ami csak a fizikai adottság kell, hogy jó kondiba legyél, és akkor felsétálsz rá. És akkor van a másik, amikor már kellnek a technikai eszközök, de viszont akkor kell egy kis kötél, technika, kell egy kis jégcsákánnyal mászás, vagy éppen egy kis kötélmászás, ami már inkább a hegymászás felé tereli az embert.
Mi volt a legmagasabb csúcs, ahol jártál?
Hát a legmagasabb csúcs az a Andokba Chimborazo, 6310 méter. Mondják azt, hogy a világ legmagasabb hegye, de hát ez megint egy számmisztika, attól függ, hogy honnan nézzük.
Igen, múltkor levezetted, hogy melyik a legmagasabb hegy, melyik a legmagasabb hegy egy tömbbe, meg ilyen módokon felosztva, mást is tekinthetnénk a legmagasabb csúcsnak.
Hát ez a föld középpontjától a legmagasabb csúcs, ugye a föld középpontjától a Chimborazónak a csúcsa esik a legtávolabbra, ugyanis azért, mert a föld nem gömbölyű, hanem geoid alakja van, és ezért nem a Mount Everest a legmagasabb, a tengerszinttől számítjuk a legmagasabbnak. Nyilván hegymászó szempontból az a király, azaz mégsem, mert a K2, de a legmagasabb nyilván a Mount Everest. Van egy másik szempont is, hogy a lábától a csúcsáig, az pedig a Mauna Kea Hawaiian. Mert ugye a tenger elöntötte a 10.000 méteres, nem is a tenger, elnézést, az óceán, ugye a víz alá került, és csak 4.000 méter áll ki, 4.100 néhány méter a tengerszinttől. De egy másik ilyen topográfiai kiemelkedés, az meg a McKinley, ugye, mert az azt jelenti, hogy mennyit látunk egybe. Ugye a tengerszinttől látjuk 6.100 métert. A Mount Everest pedig 4.000 méteres tibeti fennsíkból nő ki, úgyhogy abból meg megint nem látunk akkora szeletet, mert ugye más hegyek ki is takarják. Úgyhogy ilyen szempontok vannak, de ez csak számmisztikák.
Én azt hittem, hogy a Lenin csúcsot is megmásztad.
A Lenin csúcson voltunk, azért nem említettem azt, mert feljutottunk, nem a 6300 volt a legmagasabb, ahol jártam, hanem közel 7000 méter, de a csúcsra nem jutottunk fel akkoriba, de most remélem jövő nyáron, azaz nem jövő idén nyáron újra lesz egy expedíció, és akkor sikerülni fog.
És még mindig Lenin csúcsnak hívják?
Igen.
Meg nem. Kommunizmus csúcs, meg ilyenek?
Az más, az is megvan, az Tadzsikisztánban van, az is megmaradt kommunizmus csúcsnak. A tadzsikok nevezték át a Lenint Ipsinnának, de amúgy Lenin Peak a hivatalos neve. Nem változtatták meg, sőt, most már van Kirgisztánban Putyin csúcs is. Az Ala Arcsa Nemzeti Parkban, egy 4000-es.
olvastam Széchenyi Zsigmond könyvét, az ahogy elkezdődöttet, és ott úgy épül fel egy vadász, vagy egy gyerekből vadásszál valaki, hogy először legyeketlő, és így szép fokozatosan halad az oroszlán felé. Így van ez a túrázással is, hogy először kékes, aztán csimborasszó, vagy van, aki rögtön azt mondja, hogy befizetek egy túrára, megyünk a csimborasszóra.
Hát nem, nem. Hát aki nem járt még 3000-esen, semmiképpen se tarthat. Velem biztos nem. Meg kell nézni, hogy hogy viselkedik az emberi szervezet 3000 fölött, 4000 fölött. Hogyha egy átlag embert fölvinnénk, aki tényleg nem szokott hozzá, se a túrázáshoz, se a magaslathoz, az 5000 méteren kómába is eshet. Tehát a magasság az nem játék, az nagyon veszélyes, és vigyázni kell vele. Én mindig a fokozatosság elvét vallottam, ahogy én is kezdtem az egészet, Bükhegység, Tátra, majd a svájci Alpok, aztán utána mentem tovább, Ázsia, Andok, tehát 3, 4, 5, 6 ezer, tehát én végigmentem ezeket a lépcsőket, ami hasznos, úgy gondolom. Ki lehet hagyni lépcsőt, mert ha az ember sokat volt 4 ezer és 5 ezer között, akkor ugorhat egy 6 ezresre, de az, hogy valaki még csak a Tátrába járt, vagy éppen csak az Bükkbe, az nyilván ne 6 ezer méteressel kezdjen.
És a csimboraszóra visszatérve, vagy a többiről, ami már technikás, tehát ott regisztrálják, hogy ki megy föl, meg ki jön le.
Ugye? Hát engedélyek kellenek.
Engedély?
Persze, engedélyt kell ott kiváltani, meg hát ott a Nemzeti Parkban is be kell regisztrálni. Mikor mész, mikor jössz, szigorúan veszik, de hát szerintem mindenhol, az így van Ázsiában, a nepáli részen is. És keményeket kell fizetni.
Már hogy bemenj föl a hegyre, az
persze,
fizetős?
Persze, az fizetős.
Nem
az
tudsz enged... valami kerülő úton menni, valami surcin?
Nem lehet, hát ez nem lehet. Megbüntetnek. Meg egy dél-amerikai börtönbe bekerülni, nem biztos, hogy a jó ötlet lenne.
Akkor beszéljünk a csimboraszóról, te már többször voltál rajta, és vezetsz is rá túrákat.
Igen, igen, igen.
Túrákat, ez jó szó?
Szervezek túrákat oda, igen, igen.
És kik jelentkeznek ilyenre?
Hát széles a spektrum, de általában olyanok, akik már voltak velem, vagy ismernek azok által, akik voltak velem, és nyilván már részt vettek 4-5 ezres túrákon.
És mindig van valami, vagy valaki helyi, aki vezet?
Van mellettünk egy helyi guide is, aki velünk tart.
És ha így nézed a különböző országokat, ahol jártál, akkor melyik van szerinted úgy leginkább fölkészülve erre a forgalomra?
Hát mindegyik fel van, ahol azért engedélyeket kell váltani, meg nagy a tömeg fel vannak. Na jó, van, ami nomádabb körülmények között folyik, van, ami nem annyira. Én például a csimboraszó mászásokat, meg hát voltunk a Cotopaxin.
Az hol van?
Az is ott van Ekvádorban, az a harmadik legmagasabb vulkány, az is majdnem 6000 méter, 5900 méter, 2 méter hián, meg több vulkánt is másztunk már meg, ott több 5000-est, sőt, büszke is vagyok, mert a Carihuarizo vulkánt, egy 5000-es vulkánt első magyarként mászhattam meg az általam vezetett csoport tagjaival.
Ez is Ekvádor?
Igen.
Kaptál érte valami plecsnit?
Hát nem, csak van egy oldal, a Komarnyicki, ami számon tartja a 5000 méter feletti magyar hegymászásokat, és ott még nem volt regisztrálva. Nem tudnak arról, hogy azt a hegycsúcsot valaki is megmászta volna a magyarok közül. Igen, ezt akartam mondani, csak közben elkalandoztunk. Hogy például a csimboraszó egy kicsit úri hegymászásnak hívom mindig, ami nem azt jelenti, hogy nem nehéz, és nem kell oda tenni, és nem kell ott lenni a technikai tudásodnak, vagy az erőlétednek. Csak összehasonlítva mondjuk egy Lenin csúccsal, a csimboraszó alaptábora 4000 méteren van, oda felvisznek kocsival, francia ágyba alszol, angol WC-t van, fürdőszobád, tehát minden szemszálnak ingere. Még egy 4008-ra is felvisznek kocsival, ott is van egy menedékház, ott is mindent ehetsz, ihatsz, ágyba alhatsz, és akkor onnan a 4008-ról vágsz neki a 6002-nek. Tehát nem rögtön egy nap alatt, mert azért akklimatizálódni ott is kell, de mondjuk a Lenin csúcs mellett lévő 6000-es hegyel hasonlítom össze, akkor ott 3600-ra fölvisznek kocsival, az az alaptábor, ott még jurtába alszol, de nincs fürdőszoba, meg nincs semmi ízé, pár franciágy, hanem hálózsák, ott már rendes mínuszfokos hálózsák kell, és utána már még följebb merészkedsz, 4004, 5004, 6003, akkor saját sátorba alszol, és minden ered vinnet kell.
De nincsen teherhordó?
Hát van, de a teherhordók azért megkérik az árát, 10 dollári visznek fel egy kilót.
10 dollár egy kiló, hány kilót kéne fölvinni?
Hát nekünk, hogyha ez az expedíción, azért ugye 30 kiló rajtunk van.
300 dollár.
Igen.
Fejenként.
Fejenként. Hát az sok. Én mindig azt mondom, hogy aki nem bírja el azt a súlyt, amit vinni kell egy expedíció vagy egy túrára, az le is induljon el.
30 kilós hátizsákkal menni föl a Lenin csúcsra, vagy akárhová?
Hát nem akárhova, de oda annyival kell, mert visszük a sátrat, a matracot, a hálózsákot, arra pár napra a ruhát, az étkezést, úgyhogy minden gázfőző, edények, amiből a vizet fönt olvasztod.
És mi a jó ebben?
Mi a jó ebben? Tehát mindig megkérdezik. De hát a természet, ott vagy a természettel együtt. Aki ott nem volt, az nem is tapasztalja, nem tudja, milyen az. Néha vannak persze rosszabb időszakok, az a pár nap, mikor esetleg bejön egy rossz idő, ki se tudsz menni a sátorból, nyilván nem azt élvezzük, de amikor szép az idő, és megyünk fel a hegyre, és letekintünk föntről, azt a tájkép élményet semmi sem tudja pótolni vagy adni.
Köszönöm szépen Pavlovics Zsoltnak, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.
Köszönöm is a lehetőséget.
Irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Fekete István. Február. Tegye már le azt a torzombors kucsmát, hiszen kiskabátkában járnak az emberek, és a gyerekek tegnap már ibolyát hoztak haza. Csak maga pompázik ebben a zord fövekben. Így a feleség. Nézze, angyalom! Hagyja békén az én öreg kucsmámat. Február van, és azt mondta az öreg béresünk, hagyjuk a népi hasonlatokat, megjártam már velük elégszer. Rendes ember ilyen időben nem hord kucsmát. Nem szeretek vitatkozni. Rendes embernek is tartom magam, de azért, jobban mondva, csak azért is feltettem öreg báránybőr satyakomat, és mentem a dolgom után. Másnap pedig hiába kerestem a fogason. Elsüllyedt az asszonyi önkény naftalin szagú sötétségében. Őszinte vagyok, nem nagyon bántam, mert már meleg volt, és csak inkább tessék-lássék morogtam. Előveszi még azt a lebecsült öreg szerszámot, és feltettem szalonkás kis kalapomat. A magyarú már régen virágzik. Hóvirággal tele az erdő, és a bükkök rügyeinek csak egy lehellet kell, hogy kipattanjanak. A körvadászaton csülökig dagasztottuk a sarat enyhe tavaszi esőben, és a nyulak párzásnál kitépett szűrét lehetett látni mindenfelé. A bakok barkás agancsa teljesen kifejlett, és egy bíbicet láttam, amint jókedvűen hintázott a tocsogók felett. Tavasz van, gondoltam. Kellene apró serétet hozatni, hát ha hamarosan itt lesznek a hosszú csőrűek. Mi újság a határban? Kérdem vadőrünket. Látott-e már fianyulat? Még nem láttam. Még nem találtam, de már biztosan vannak, mondja. Vasárnap vadásztak a régi bérletünkön, folytatta. De már délben abba hagyták, mert az összes nőstény nyúl, amit lőttek, erősen vemhes volt. Pár nap alatt fiactak volna. A terület háromnegyed részén már nem is vadásznak. Ki kellene menni az uhuval, tanácsolta. Tudok két héját, de nem szállnak le, és én bizony nem tudom meglőni. Kabátját a karján hordta, és törölgette a homlokát, ahogy elváltunk. Meleg volt. A szántások párologtak, a vetések zölden nevettek, és egy harkály ívelve szállt a kocsi előtt egyik fáról a másikra, mintha játszott volna. Délben azt mondja a rádió, az orosz légtömegek legyőzték végre a nyugat-európai óceáni meleg áramlást, és Ukrajnában már 45 fok hideget mértek. A számra már nem emlékszem pontosan, de valami sarki szám volt. Jó, gondoltam, ez is olyan, mint az erdélyi farkasok. A hírek között ugyanis akadnak néha vadászatiak is, melyek derűs perceket okoznak a hozzáértőknek, míg a laikus bizonyára összecsapja a kezét. No hát, de jó dolguk is van ezeknek a vadászoknak. Azt mondja a beszélő. Kolozsvár környékén annyira elszaporodtak a farkasok, hogy hivatalos vadászatot kellett rájuk tartani. A vadászaton 63, azaz 63 farkas esett. Sem több, főleg pedig sem kevesebb. No, talán csak 62 volt. Egy másik alkalomban pedig arról számol be a bülbül szavú speaker, hogy Somogyban Lengyel-Tóti mellett egy gazda tisztet megtámadott egy vadkon. Csak úgy, mondhatnám per tangentem. Az intéző azonban fegyvert rántott és lőtt. A vérengző vadállat pedig a halál martaléka lőn. Ó! A vadkan valószínűleg múzeumba kerül, mert Somogyban emberemlékezet óta vaddisznó nem került terítékre. Érthető tehát, ha a vaddisznók eme utolsó mohikánját kitömetik. Meg aki ezt a hírt a rádiónak leadta, azt is. Hála Istennek, akad még Somogyban vaddisznó, mondjuk 2-3. Ezekről jut eszembe egyik kedves napilapunk közleménye. A hír bukaresti, tehát autentikus. Három favágó a favágók mély álmát alussza az egyik romániai őserdő mélyén. A favágók nem tanultak természetrajzot, és nem tudják, milyen veszélyes dolog ez, mert ilyenkor jön a kőszállósas, nem kőszáli. A kőszállósas csúnya madár, súlya 100 kilón felül van, tüzet nem fúj, és szerencsétlennek érzi magát, ha nem favágó húst inhalál vacsorára. Kiválasztja a legkövérebbet, a szegény Gligort, 4 gyermeke van, hát nem gyalázatos az ilyen kőszálló, és úgy kontyon vágja, hogy Gligor még ma is dadog, hát eljárás ez. Gligor nem rest, felkapja fejszéjét, és neki a kőszállónak. Közben a küzdők rémesen ordítanak. Jön is a segítség azon minutumban, 2 újabb favágó és 2 újabb kőszálló. A harc általános lesz. A kőszállók hátrálnak, miközben Gligor a támadónak levágja a fejét, és a kőszálló feje a porba hull. Ó, irgalomatja, ne hagyj el! A kőszálló súlya kereken egy mázsa, és egyik szárnya 3, azaz 3 méter hosszú, és most tömik a bukaresti múzeumban. Ezzel szemben Európa legnagyobb ragadozó madarai, a barát keselyű és a szakállas sas keselyű sincsenek soha 9-13 kilogrammon felül, és mindkét szárnyuk kiterjesztve a 300 centimétert sohasem, vagy csak kivételes esetben haladja meg. Az orosz hideggel azonban a rádió úgy látszik mégsem mondott nagyot, mert tegnap már havat sepert a szél a Bakonyban, és vadőrünk topogva jelentette reggel. Hajaj! Oda van az első fiatzás. Illenidő, illenidő. Hát nem megmondtam. Egy szót sem szólt. Ne károgjon, mérgelődtem. Hozza rendbe az etetőket, a hótulót. Itt az utalvány az ocsúra is, az összvéressel vihetik a szénakötegeket. Egész éjjel ordított a szél, és reggelre méteres a hó, de vannak 2 méteres fúvások is. Szerencsére a vad elég erősen ment bele ebbe a szibériai időbe, bár a hirtelen hőváltozást bizonyára megsínylik. Üres a határ. Szegény nyúlanyók szomorúan bújnak el terhességükkel, vagy takarják az anyaság örök ösztönével a pusztulásra ítélt apróságot. Hiába. Ha a vackot csak percekre is elhagyják, azt azonnal befújja a hó, és az otthon meleg gödrében elalusznak az alig fellobbant kísérletek. Itt hát kevés a mentenivaló. Annál több az öregeknél. Ott aztán van tennivaló bőségesen. Nem sok kell hozzá. Egy kis munka, egy kis ocsú, egy kis széna, répa és egy kis emberség. A muszka szél üvöltve hordja a havat. Én pedig vad naftalin légkörben járok kelek, mert öreg kucsmám óvatosan, mondhatnám, lopva megjelent a fogason.
Fekete István február című írását hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Mára az erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. Megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt, Tigovics Ernőt hallották.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60.